Köszönjük neked, Urunk, ezeket a gyönyörű szép énekeket, amelyeket olyan emberek kellett, hogy írják, akik ismertek téged, és szerettek téged, és egyben művészek voltak, és zenészek. Köszönjük, hogy olyan sok szép dallam van, amely közel viheti, hozhatja hozzánk a te igéidet a mi lelkünkhöz. Köszönjük a zenét, ezt a különös csodát, ajándékot, amiről tudjuk, hogy egyszer lesz ott a mennyországban is. És köszönjük, hogy mi is dicsőíthetünk téged ének szóval. Köszönjük a tartalmas szövegeket is. Olyan sok mindenről énekeltünk, és talán sokszor olyan ösztönösen tesszük ezt. Köszönjük, hogy fizikai vagy lelki értelemben is, hogyha távol vagyunk te tőled, és egymástól, az otthontól, akkor is tudhatjuk, hogy van egy szerető mennyei édesatyánk, aki mindig mindenhonnan hazavár. Olyan jó azt tudnunk, Urunk, hogy lehet, hogy messze földön vagyunk sokszor, de nekünk van lelki otthonunk, vannak lelki testvéreink, van egy imádkozó háttér az életünk mögött, és ez olyan nagy ajándék. Benned köszönjük egymást, Urunk, és ezt a mi közösségünket is, hiszen egyáltalán nem természetes, hogy van, és hogy te oly sok ideje életben tartod. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy erről a dalról eszünkbe juthat a Krisztus Jézus, aki oly távolra költözött, mikor otthagyta a mennyvilágát, ahol angyalok és fejedelmségek szolgáltak neki, azért, hogy bölcsőbe szülessen, és a szegények közt is a legszegényebb legyen. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy vállaltad azt a nagyon messzi tájat, távol az atyád házától. És köszönjük, hogy nem csak a fa bölcsőt vállaltad miértünk, hanem a fa keresztet is. Azért, hogy ami neked halál lett, abból mi élhessünk. Köszönjük, hogy ezt újra és újra elmondod nekünk, hogy predikáltatod szent igéidet. Azért, hogy a mi messzi tájainkról hozzád juthassunk. Így köszönjük meg neked azokat az igéket, amiket ezen a hétvégén már mondtál, amiket kaphattunk, és így kérünk azért, Urunk, hogy látogass meg bennünket most is, itt is. A bennünk lévő zajt, Urunk, csendesítsd, kérlek, és add, hogy ez ne egy előadás legyen, hanem valami tőled jövő, sokkal több. Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat. Amen. János evangéliumának 15. részéből olvasom az igét, a 4-től a 12-ig tartó versekből. János 15, 4, 12. Jézus Krisztus mondja: maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlő tőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek, az én örömem és a ti örömötök beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Már nyáron megszólítottatok azzal, hogy a két ifjútok. Ó, jaj. Segítsen meg egy zsebivel. Van még egy zsebi valakinél, vagy kettő? Segítsetek már, légy szíves. Jó. Hadd menjem. Oké, köszönöm szépen. Szóval tízezesen elázott. No tehát, mind a két ifjúvel megszólítottatok, hogy legyen szó az álmokról, és két héttel ezelőtt el is kezdtük a ifjórákon ezeket az álmos témákat. Nagyon köszönöm. És azt ígértem akkor, hogy majd a itteni Mátraházi ifi miután, ifi csendes hétvégén miután együtt vagyunk, kisifi, nagyifi, inkább itt fejezem be. Úgyhogy a folytatás ez két hetet váratott magára, de most igyekszem ennek eleget tenni. Azok kedvére, akik nem voltak itt ezen az első alkalmon, szeretném gyorsan összefoglalni, mint egy bevezetőként, hogy miről is volt szó itt az álmok kapcsán két héttel ezelőtt. Ha egy mondatban szeretném tömöríteni annak az első bevezető alkalomnak a tartalmát, ezt úgy foglalhatom össze, hogy akkor az álomképződésnek, tehát hogy miket álmodunk, az okairól volt szó, mégpedig kétféle megközelítésből, az objektív, tehát a tárgyilagos rajtunk kívülálló okok, okozókról, és az organikus, azaz testi eredetű álomképződési okokról volt szó. Ez az óra tulajdonképpen arról beszél, és a második felébe pedig a Bibliának néztük meg ennek a vonatkozásait. Magyarul az első alkalommal igyekeztünk úgy közelíteni ehhez a témához, hogy az emberi álmoknak, álmainknak nem csak traumák lehetnek az okai, vagy nem csak lelki eredetűek lehetnek, hanem vannak nagyon prózai okai is annak, vagy lehetnek, hogy mit, miért álmodunk. Ezt taglaltuk részleteiben az első alkalommal. Egy picit azért belemegyünk, hogy miről is volt szó egy kicsit konkrétabban, és aztán áttérünk a mai témánkra. Ugye elmondtam azt az első óránk elején, hogy nagyon-nagyon sokféle információt kap a szemen és a fülen, főleg ezen a két érzékszervünkön keresztül az agy. Ha belegondoltok, hogy egy nap hányféle információt kaptok, nem gondolunk bele, mert ezek ösztönösen működnek, az rengeteg. Most ebbe a terembe körbenézel, rengeteg információ jön le a szemeden keresztül az értelmedig. A képek, a szék nem rögzíted, mert nem fontos információ. De hihetetlen sok impulzus csak itt. Egymásról a színek, a képek, a növények, ezerféle kép és néha hang, effekt, ami ér bennünket. Na most, az alvást azért adja az Úristen, hogy az ember ne csak fizikailag pihenjen, hanem úgy vagyunk megteremtve, hogy szüksége van a központi idegrendszerünknek arra, hogy pihenjünk. Az alvási idő alatt a központi idegrendszer a naponként bejövő ilyen általános információtól kezdve, a konkrét agyi információkon állsz, ülsz egy egyetemi előadáson, dolgozol. Az érzelmi benyomásokon át, ami egy-egy nap ér, ilyenkor dolgozza föl éjszaka. Ezért álmodunk, gondolják és mondják, akik ezt kutatták. Nagyon-nagyon sokféle hatás ér bennünket. A 20. század elején azt
mondták azok a kutatók és pszichológusok, akik ezt a témát körüljárták, hogy az agy képes arra, hogy tulajdonképpen mindent megjegyezzen, amit egyszer látott. Rákanyarodok egy példa erejéig a konkrét álmainkra. Sokan azt mondják, hogy álmodtam éjszaka, és benne volt az álmomban valaki, akit soha nem láttam még addig. És erre mondják azt a szakemberek, hogy de láttad már, mert újat nem teremtik bent az agyad egy új arcot, karaktert, embert. Csak mondjuk 4,5 évvel ezelőtt a Spárba x100 ember között ott volt egy arc, aki benn van itt. Csak mivel nem olyan arc, aki fontos, vagy ismered, nem rögzül a képe tudatosan, mert nem kell, hogy rögzítse az agyad. Az álomba ezeket tök ösztönösen előhívja, ezeket a képeket, amiket lefényképezünk, előhívja az álom, vagy valamilyen hatása előjön. Magyarul nem idegent látsz, de nem úgy látod, hogy az agyad kreál egy új alakot, személyt, embert. Metrón, buszon, villamoson, moziba, akárhol láttál egy embert. Azért ez érdekes dolog szerintem már önmagában is. Jó. Ehhez kapcsolódik Scholznak, egy 19. századi tudósnak egy megállapítás, aki azt mondja, hogy semmi sem veszhet el nyomtalanul, amit egyszer a szem befogadott. Ugye ezt próbálom erősíteni, amit eddig mondtam, hogy ezt állítja ez a tudós ember. Az alvás és az álmodás fontos az agy, a lélek és a központi idegrendszer számára. Ugye tudjátok, hogy ha valakit nem hagynak aludni, az egyszerűen meghal néhány nap után. Ez is érdekes dolog, nem? Egészséges a teste, a fizikuma, az izmai, az agya. És ha nem hagyják aludni, meghal az ember. Nem tud élni alvás nélkül. Ugye a központi idegrendszernek föl kell, hogy dolgozza az információkat, és az idő kell, ehhez kell a pihenés és az alvás. Milyen a kisgyermek? Ugye az ő központi idegrendszere fejletlen. Ezért úgy védekezik, hogyha neki is jönnek az információk, ugye? Még ha csak a babágyba fekszik is, jönnek az információk. Nyilván sokkal kevesebb, de jönnek. Úgy védekezik, hogy elalszik. Így tudja védeni azt, hogy ne legyen túl sok információval, nem tud mit csinálni. Egyszerűen elalszik. Ezért alszanak a kicsi babák nagyon-nagyon sokat. Jó, tehát ilyenkor éjszaka rendszerez, válogat és dolgozza fel a napi információt. Az agy és a lélek. És nagyon szükséges ez természetesen. Fichte egyenesen arról beszél, hogy az álom egy titkos jótétemény, amely a lélek öngyógyítása. Azért titkos, mert az álmainkban tele van mindenkinek az álma ugrálóképekkel, effektekkel, ismeretlen emberekkel, ugrálnak a helyszínek, a képek, az idősíkokkal is gondok vannak. És mégis azt mondja, hogy tehát ezért titkos és gyógyító folyamat, mert szükségünk van arra, hogy aludjunk, pihenjünk, és azt mondják, hogy az álmok segítenek földolgozni az információkat, és ezért gyógyító hatású, mondja ez a Fichte nevű tudós. Nos, de mivel gyakran túl misztifikáljuk az álmainkat és azok jelentőségét és üzeneteit, ezért ugye még mindig az előző órá tartalmát bontogatom, arról beszéltem, és ugye ezt idézem föl, hogy nem csak lelki eredetű álmaink, álom, tartalom, képződéseink vannak, hanem vannak organikusak is, testi eredetűek is, magyarul a testünk hat a bennünk megszületett éjszakai álmokra, az álmok tartalmára, és vannak egészen profán objektív tényezők, objektív, tárgyasult, a körülöttünk lévő alvás közbeni befolyásoló tényezők, amik belekerülnek az álmainkba. És írtam erre néhány példát, ezeket még fölidézem. Ugye az alvás öntudatlan állapotunk, de a szem és a fül kapnak olyan információkat, amelyek reagálnak a különféle alvás közbeni cselekményekre. Ugye villámlik. És egy olyan erős fényeffektus villan át az ablakod előtt, miközben alszol, hogy fölébredsz rá. Az érzékszerv nincs kikapcsolva. És ugyanígy a másik fontos kapunk, amivel a külvilágot megfigyeljük, vagy leképezzük, a fül, hogyha a lábadnál száll egy szúnyog, arra nem reagálsz, de a füledhez ér éjszaka, a kapu kinyílik, információt küld az agynak, és fölébredsz. Ezek a külső ingerek is befolyásolhatják az álom tartalmát. Egy-két példa pszichológusok megfigyeléséből, gyűjtéseiből. Egyszer valakiről éjszaka ilyen nagyon profán dolog történt, mint velünk is, lecsúszott a takaró. És ahogy lecsúszott, elkezdett ugye fázni, és azt álmodta éjjel, hogy mezítelen. Az a hideg impulzus, amit ért a teste, ez a külső hatás, belekerült az álomképbe. Azt álmodta, hogy fázik. Ezt csak már csak zárójel mondom, hogy a meztelenség, tehát amikor álmodik valaki, és azt álmodja, hogy meztelen, nem csak ilyen eredetű, profán, objektív, mert most ezeket próbálom itt összegyűjtögetni, oka lehet. Biztosan volt már veletek, hogy meztelen vagy az álmodban, például idegenek előtt, és mondjuk nem tudsz megmozdulni. Az nem ilyen eredetű, az nem objektív eredetű álomtartalom kép. Nézzünk egy másikat, ezt is elmondtam múltkor. Valaki nyakkendőben aludt el, egyszer egy férfi aludt egy nyakkendőben, ami viszont túl szorosra volt meghúzva. Lásd csodát, azt álmodta, hogy akasztják. Ugye, hogy bekerül egy olyan teljesen profán dolog, hogy túlszorosra lett megkötve a nyakkendő és elaludt, jött az úgynevezett REM fázis, amiben általában álmodunk, és fölriadt. És arra riadt föl, hogy ez a kép, ez átkerült az álmába. Ugye az objektív tényezőket mondom, amikor egy külső, egy abszolút nem lelki eredetű dolog befolyásolja azt, amit álmodok. Ilyenek is vannak. És lehet organikus, ez ugye azt jelenti, hogy szervi vagy testi eredetű, ez is kihathat és ki is hat az álmainkra. Tehát nem csak lelki problémáink miatt vannak ilyen álmaink. A felgyülemlett férfi mag gyakran generál szexualitással kapcsolatos vagy kélyes álmokat. Tehát amikor nem egy elfojtásról van szó, nem egy vágyról van szó, sima biológia, fölgyülemlett férfi mag generál egy szexualitással kapcsolatos álmot, álomképet, organikus, szervi, testi eredetű, nincs mögötte semmi egyéb. Szívbetegek. Megfigyelték, hogy nagyon sok szívbeteg álma rövid lefolyású álom, riadt ébredéssel társul nagyon gyakran, verejtékezéssel, gyors szívveréssel, levert vizesedéssel, és megfigyelték náluk, hogy a legtöbb szívbeteg álmában gyakori visszatérő elem a halálmotívum. Ugye érthető, egy szívbeteg az állandóan azon a fejében, hogy meghalhatok bármikor. Ugye organikus, testi eredetű, ami befolyásolja az álomképet. A tüdőbetegek gyakran álmodnak menekülésről, tolongásról, fulladozásról. Ez is azt hiszem logikus, hogy bekerül az álomba az, ami az emberben dolgozik betegségként. Most ezekhez a külső, illetve szervi, testi álom képesítő dolgokhoz sorolhatunk még olyan nagyon egyszerű megállapításokat, amiket megfigyeltek, hogyha valaki nagyon sok és erős, nehéz, zsíros ételt eszik közvetlen elalvás előtt, és mondjuk még a Sikoly trilógiából megnézi mondjuk mind a hármat, nem biztos, hogy nem lesz rémálom képző hatása ennek a két dolognak. Jó, ez már csak ilyen profán dolog, de nyilvánvalóan, ha valaki például nagyon sok horrorfilmet néz, az számíthat arra, hogy nem lesznek nagyon nyugodtak az éjszakái. Nos, körülbelül erről beszéltem az első alkalmon, egy picit többet meg részletesebben, de ez volt a lényege. Én azt hiszem, hogy világos, ugye, hogy miről próbáltam akkor beszélni. És akkor azt ígértem, és úgy fejeztem be, hogy egy picit megpróbálunk mélyebbre menni, és egy olyan területre lépni, amikor nem szervi és nem tárgyiasult dolgok befolyásolják azt, hogy mit álmodunk éjjel, hanem sokkal inkább a saját életünk történései és szubjektív oka van, Tehát a saját lelkemben keresendő dolgok befolyásolják az álmainkat. Minél többet olvastam és kutattam, mert dolgoztattok, de rendben van ez így, ezt az álom témát, annál nehezebb volt a dolgom, mikor ehhez a részhez értem, mert ugye pszichológus, pszichológiai iskola és iskola között különbség van, hogy mit hogy látnak és mit hogy gondolnak, például az álomról is. Megpróbálom nem leverni. Átütő siker. No. Nehéz a téma, amiben megpróbálok egy picit belemenni, mert könnyen átcsúszhatunk egyrészt abba, azért nehéz, mert egyrészt átcsúszhatunk abba, hogy kicsit ilyen előadás szaga legyen, mert akárhogy is nézzük, ez a téma, hogy álom, ez az emberi pszichéhez van összekötve, és pszichológusok fejtegetik ennek a témáját. És mi áhítatón vagyunk, és nem előadáson. Másrészt azért is, mert a 20.-21. századi kutatók hát nagyon eltérően vélekednek. Tegye már fel a kezét, aki tanult pszichológiát a egyetemen, főiskolán, akárhol. Igen, gondoltam, hogy elég sokan. Akkor Atkinson neve gondolom nem lesz újszerű nektek. Jó, idézek tőlük ebből az Atkinson könyvből. Kutatók még ma sem értik, hogy az emberek egyáltalán miért álmodnak, és jóval kevésbé azt, hogy miért éppen azt, amit. Erről a könyvről beszélek, ebből írtam ki ezt a mondatot. Lehet, hogy van, aki ezt forgatta már. Jó, majd még fogok erre utalni, mert van benne néhány nagyon jó dolog is. Megéri esetleg, akit nagyon érdekel ennek a biológiája. Oké. Az elmúlt hetekben ugye sok mindent megnéztem erről az álom témakörről. Azt tudom nektek elmondani, hogy az első és legmélyebb, az első komoly álomkutatás az Freudnak az Álomfejtés című könyve. Talán hallottatok róla, illik ennyit tudni, hogy van egy ilyen könyv, hogy Álomfejtés. Szerintem azóta se írtak ilyen tartalmú könyvet, amennyire én ennek az irodalmára állhatok. Ez egy 400 oldalas könyv, és hát elég sok mindent elemez. Annyi érdekességet hadd mondjak róla, hogy 1900-ban jelent meg. Azt hiszem, hogy megélt valami 15 kiadást. Magyarul, hogy folytak a kutatásai, javítgatta. Egyébként van köztük az egyik kiadás, egy magyarországi, talán Sárospatakon jelent meg. Tehát Freudnak egy több mint 400 oldalas munkája, erről ugye, hogy álomfejtés. Róla azt kell tudni, hogy ugye a mélylélektan, tehát ő a mélylélektani iskolához tartozik, ez az ember. Ezért egészen máshogy látja az álomkérdést, mint a 20.-21. századiak, mint például az Atkinsonék, máshogy kezelik és közelítik meg az álomkérdést. Azért bonyolítom nektek, hogy értsétek, hogy aki például keresni akarja a kérdéseire a választ, más választok kap innen, mint innen. Jó? Oké. Tehát a mélylélektani iskola egy alapvetése ez a munka. Nekem meggyőződésem, hogy Freud többet értett meg a műszeres vizsgálatok nélkül, mert ezek már tele vannak ilyenekkel, az álom biofizikájával nem foglalkozva, mert elektromos műszerekkel nem tudtam mérni például a REM, tehát a szemmozgásokat és az egyéb fázisokat, ahogy a maiak már tudják, szerintem jobb következtetésekre jut, mint a maiak. Mi ennek az oka? Az álom képek megszületésének, tehát az álom tartalom megszületésének, azaz amit álmodsz, azoknak a képének a megszületésének a kérdésében van egy alapvető eltérés köztük. Mégpedig én úgy értem, hogy az alapvető különbség az egyik a lélekből vezeti le az álmok tartalmát elsőrenden, a másik az agyból. Freund az úgy keresi a válaszokat arra, hogy mit álmodunk, mi az álmok tartalma, és mit üzennek ezek az álmok, hogy lélektani, mélylélektani kutatási szempontokat vesz figyelembe. A maiak nem tudják ezt megtenni, ugyanis kizárólag az agy felől nézik az álomkérdést. Ez pedig azért van, mert a pszichológia elment egy olyan irányba, ami tulajdonképpen a lelket tagadja, lelki jelenségekről beszél. Ez önmagában szerintem egy önellentmondás. Nem tudom, hogy kétszer vagy háromszor elolvastam, nem értettem, hogy mi a bajom ezzel a könyvvel. Hát gyerekek, az, hogy nincs benne ez a szó, hogy lélek. Nagyon sok érdekes dolog benne van. Úgy vizsgálni álmokat, mondok egy példát, egy rémálmot, hogy annak nincs, tehát nem volt az emberi életemben ennek lelki lenyomata, szerintem roppant nehéz. Ezért nem juthat más következményre, csak arra, amit leír itt, hogy hát tulajdonképpen nem tudunk semmit az egészről. Értjük ugye, hogy miről próbálok beszélni? Vagy nagyon vacsora után vagyunk? Ikértetek. Jó, tehát a mai pszichológiai tudomány és álomkutatás óriási bajban van, ezért lesz három oldal az álomról szóló, nem tudom, jegyzete, mert nem tud lélekről, csak lelki jelenségekről. Ezért mondja az Atkinson könyv, hogy nem igazán tud semmit az álmokról és azok üzenetéről. Nem is tudhat szerintem. Nem így Freund, aki a lélekkel hozza összefüggésbe első renden az álmokat. Én azt hiszem, hogy valahol a kettő együtt igaz. Tehát része van ebben az egész álom folyamatban. Én azt gondolom, hogy első renden a lelkünkkel van összefüggésbe, és másodszorban igaz az, hogy van ennek agyi oldala is, és van ennek biofizikája is mindenképpen. No, hát eddig azt próbáltam elmondani, hogy miért nehéz az, amit kértetek. Ezért nehéz. Mások máshogy közelítik ugyanazt a témát. No, én ma megkísérlek mégis néhány olyan dolgot elmondani, amely talán legalábbis tágítja a látókörünket. Amiről nem fogok beszélni, de megemlítem, az az, hogy milyennek a mondjuk így biofizikája. Kinyitottam itt ezt a könyvet, hogyha valakit érdekel, nézze meg, mert tényleg egy rövid leírás az alvásról, az alvás szakaszairól és ennek a elektromos módon való méréséről. Itt mutatják, egy fiatal lány alszik, és a ilyen, nem tudom, elektródáknak, vagy ilyen fennének hívják, rátesznek a fejére. És az alvási idő alatt mérik a különböző elektromos impulzusokat egy géppel. És ebből megállapítják, hogy van egy úgynevezett REM szakasz, és van egy NREM szakasz. Ebben a REM szakaszban szoktunk álmodni, az NREM szakaszban nem szoktunk álmodni. Akinek ennek a biofizikája, vagy nem tudom, nagyon érdekli, de tényleg izgalmas egyszer-kétszer átfutni, mert jó dolgokat írnak le, az nyugodtan olvassa el ezt, itt hagyom így kinyitva. Én erről most nem kívánok különösebben szólni, mert itt van. Jó. Engem leginkább a kérdéseitek alapján, a saját álmaim alapján, meg azok az álom beszámolók alapján, amiket én végighallgattam az elmúlt mondjuk néhány évben az alapján, én arra jutottam, hogy amiről nekünk érdemes röviden gondolkoznunk, azok a ismétlődő álmok, a visszatérő álmok és a rémálmok. Ez három, de tulajdonképpen a legtöbbször egy. Ugyanis az szokott ismétlődni, vagy visszatérni, ami általában negatív kifutású álom, de javítsatok ki, hogyha nem így van. Jó. Tegye már fel a kezét az, akinek nem volt még, aki nem emlékszik olyanra, hogy volt egy rémálma, lázhoz kötődő beteg, gyerek beteg korában. vagy egyáltalán, aki nem emlékszik, hogy volt egy ilyen nagyon sokkos rémálm, azt tegye, őszintén tegye föl a kezét, csak kíváncsi vagyok. Jó, erre számítottam, köszönöm. Jó. Tehát engem ezek vezéreltek a készülésembe, és akkor még röviden ezekről. Egy kanadai kutatás szerint, egy kanadai professzor asszony végzett egy kutatást 11 éves gyerekek között az álmok ismétlődéséről. Arról volt kíváncsi, hogy a quebeci régióban, különféle helyeken, a 11 éves gyerekek körében mennyi a visszatérő álom, mennyien élnek át megismétlődő álmokat. A kutatás pedig azt az eredményt hozta, hogy körülbelül a gyerekeknek a 35%-a az, aki újra meg újra megálmodik valamit. A megállapítás úgy hangzott, az álom tartalmak kibontása után, hogy az álmok ismétlődése szociális beilleszkedési zavart jelent. Vagyis az álmodó úgy érzi, hogy valami miatt nem tud beilleszkedni abba az adott szociális szférába, ahova ő tartozik, ilyen esetben mondjuk az általános iskolába, ugye ott éli meg a családjába a maga szociális kis életét. Az jött le ebből a kutatásból, hogy ezek az ismétlődő álmok azt jelentik, hogy nem tud beilleszkedni az a kis ember abba a szociális szférába, ahova neki be kellene tudnia illeszkedni. És ebből következően problémái vannak és lesznek a kapcsolatteremtéssel. Ez a montreáli professzornő 168 Quebec tartománybeli gyermeket vizsgált így. És ahogy mondtam, a gyerekek 35%-ának volt visszatérő álma. Arra jöttek rá, hogy ezek a gyerekek fenyegetve érzik magukat valami miatt, nem tudnak megfelelni a társadalmi, szociális elvárásoknak, és gondjuk van a kapcsolatteremtéssel. Abban minden esetben nagyjából megegyeztek a kutatók, hogy ezek az ismétlődő, visszatérő álmok azt jelzik, hogy egy probléma tartósan fennáll. Azért tér vissza, ugye logikus, azért tér vissza az álmodónak neked, nekem egy bizonyos álma, egyébként ez változhat menet közben, ez a bizonyos álomba, bizonyos részei az álomba változhatnak, de hogy azért tér vissza, mert a probléma tulajdonképpen tartósan fennáll. Három ilyen tipikus álomról fogok beszélni röviden. Zuhanás. Sokaknak álom képe ez, hogy zuhan álmában. Ez tulajdonképpen egy rémálom, mert zuhanni nem annyira jó. Ha Balatonba érkezel 2 méter magasságra, akkor még jó. De ha egy picit magasabbról álmodban, az nem annyira jó. Ezek általában viharos ébredésekkel járnak ezek az álmok, mert ugye a halálmotívum ott van benne a végén. Egyes kutatók azt mondják, hogy ezek a zuhanós álmok félelmet, tartós félelem hordozást jelentenek, arról beszélnek. Félünk egy szokatlan helyzettől, vagy egy bukástól, egy megszégyenüléstől. Kérdés az is, hogy emlékszünk-e arra, hogy honnan zuhantunk, és hogy hova érkeztünk. Kérdés az, hogy honnan zuhantunk, és hova érkeztünk. Igen, ez gyakori rémálom típus is mondhatjuk, hiszen a vége az, hogy az ember felriad. Mások azt mondják, hogy a zuhanás nem csak félelmet jelent, hanem érzelmi meginogást is. Ez lehet családi, baráti, párkapcsolati, vagy a önmagammal való folyamatos bizonytalanság és belső meginogás. A zuhanások mögött ilyesmiket látnak. Egy másik, repülés. Ezt is sokan álmodják, hogy repülnek álmukban. Nemrég mondta nekem valaki, hogy erről álmodik. Ez is egy ilyen tipizálható álomtartalom. Ugye mondjuk azt, hogy szabad, mint a madár.
Hát azt mondják, hogy ez pontosan így van, a szabadságvágyjal függ ez össze, aki sokszor és visszatérően álmodja azt, hogy repül, az arra vágyik, hogy valamilyen kötöttséget el tudjon engedni magától, de amit nem tud eldobni magától, hiszen azért kötöttség a kötöttség, nem tud rajta változtatni, de erre vágyna, hogy valamitől, valakitől, egy munkahelytől, egy valamitől, ami kötözi és bántja, szabadulhasson és szabad lehessen. Erre vágyik. Arra vágyik az ember, hogy valamiképpen a megkötözöttségeiből kioldódjon az élete. A másik ezzel kapcsolatos magyarázat, azt mondják, hogy ebben benne van még a sóvárgás. Hogy aki gyakran álmodik ilyet, az sóvárog valami vagy valaki után. A sóvárgás. Aztán ezt sem kell különösebben túlmagyarázni. Nézzünk még egyet. Üldözés. Szerintem sokunknak volt, nekem volt ilyen álmom, hogy kergetnek és futok. Borzasztó volt. Az ember menekül és kergeti valaki, és úgy érzi, hogy az életére törnek. Borzasztó rossz érzés. Erre is mondhatjuk nyugodtan, hogy egy rémálom típus. Szörnyű, amikor az embernek menekülnie kell. Ez általában egy megoldatlanság elől való szaladást jelent, ami leképződik ott az álomban. Kvázi az kerget minket. Könnyen lehet, hogy a mindennapokban nem tudunk vagy akarunk szembenézni ezzel a dologgal. Általában egy olyan gond elől való elfutást jelképez, amely félelemmel és szorongással tölti el az embert, az ember lelkét. Éjszaka pedig visszajön az álomképben, hogy üldöznek. Nos, zuhanás, repülés, üldözés, menekülés, ezek ilyen tipizálható álmok. Ezekben különös helyszínek, ismert és ismeretlen emberek szerepelnek. Változik, ugrik a helyszín, a cselekmény, elmosódnak részletek, elmosódnak emberek. Idegen emberek jelennek meg, például egy ismerős ember személyiségében. Ilyet is biztos tapasztaltatok, hogy egy idegen az, de az, ahogy beszél, hogy amit csinál az álomban, azt tudom, hogy az valaki, akit ismerek. Elmosódik a kép az álomban, ugrik a helyszín, ugrik a tér, ugrik az idő, változnak a szereplők, és én ott vagyok valahol benne. Ezek az álmainknak a velejárói. Nem ragozom. Nagyon sokféle ilyen tipizálható álom van még. Ilyen az a bizonyos nyilvános mezítelenség, amiről beszéltem a óra elején, ami nem abból származik, hogy a pléd lecsúszik rólam, hanem már lelki eredete van. Akkor ilyen a szeretteink halála, az erről való álmodás, a szexualitás idegennel vagy ismerőssel, ugyanilyen tipizálható álomcsoport, de ilyen tipikus álmok, az úgynevezett vizsgaálmok vagy munkaálmok, amikor valaki érettségire készül, egyetemi vizsgára készül, és presszuálja magát belül, vagy ez presszuálja őt, visszajön egy álomba ennek a félelme. Ugyanígy a munkahelyel kapcsolatosan. Összefoglalom, mert nagyon szerteágazó a témánk. A visszatérő, illetve rémálmok általában olyan vágyakat, elfojtást, félelmet, megoldatlanságot, bűntudatot gyermekkorban, serdülő vagy ifjúkorban, vagy felnőtt korban átélt traumát tartalmaznak és takarnak, illetve hoznak föl felszínre az álomban, amelyek nem megoldottak bennünk, és hordozzuk őket. Még egyszer elmondom. Vágyak, elfojtás, félelem, megoldatlanság, bűntudat, gyermekkori ifjúságban történt, vagy felnőttkori trauma, amelyek ott élnek bennünk, de nem tudtuk őket földolgozni. Gyakran nem beszélünk ezekről, mert részben nem értjük ezeket, mert az álmak kuszák, ezt tudjuk, részben szégyeljük ezeket, de az álmok üzennek, nyilvánvaló. Nem misztifikáljuk, az álmok üzennek. De abban az értelemben üzennek az álmok, hogy valami nincs rendben bennem. ezt üzeni, ezek az álmok, ezt üzenik. Valami nincs rendben bennem. Egyszer egy ifjúsági táborban rémálmom volt, ami olyan mélységű volt, hogy fölültem szinte az ágyba, könnyes volt a szemem, vert a szívem, levert a víz. Az egyik ötökkel, aki most itt van, álmodtam. És annyira tulajdonképpen megijedtem, mert elég ilyen nagy trauma volt ez az álom, amit álmodtam erről a testvéremről, hogy fölpattantam az ágyból, és elrohantam megkeresni. Hát a testvér jól volt, én nem voltam jól. Ebből az egészből csak annyit akarok nektek elmondani, hogy az álmaink, amit álmodsz, ha például ismerősen álmodsz, akit mondjuk nagyon szeretsz, vagy nagyon nem szeretsz, nem róla szól soha, hanem rólad. A saját lelkedről szól. Rólad van szó. Ahogy a testünk is visszajelzi a lelkünk gondjait, úgy feltörnek éjjel ezek a lelki problémák az álmaink kapcsán is. Mivel pedig gyakori, hogy nem tudunk változtatni dolgokon, ezért tudatosan nem foglalkozunk velük, lenyomjuk a tudat alattinkba, hogy ne kelljen vele foglalkozni, mert nem tudom megoldani. Ugye? Nem tudom megoldani. De ez csak mélyebbre kerül lent bennünk, de ott marad bennünk megoldatlanságként. Ezen a ponton találkozik a mi fájdalmunk, a mi gondunk, a mi nyomorúságunk és az Isten hitünk. És ezzel fogom befejezni. Azt kell megértenünk, hogy saját nyomorúságaink képei, ezek a rémálmok, és Isten igéje arra biztat bennünket, hogy igyekezzünk a már értett és a még meg nem értett rémképekkel ő elé menni. Mert lehet, hogy van már, amit az álmaidból értesz. El tudom képzelni. Vannak bizonyos dolgok, amiket megértesz, hogy miért álmodtam ezzel ezt. Ilyen ugyanis értelmszerűen lehet. És talán nagyon sok van, amivel nem tudunk mit kezdeni. Olyanok a szereplők, olyan a történés. Viszont fölriadok rá. Amit már értek, és amit még nem értek, ezzel mehetünk az Úristenhez. Isten igéje arra biztat minket, hogy igyekezzünk mind a kettővel ő hozzá menni. A Szentírás nem tanít álomfejtésről. Nem témája a Bibliának. József megfejt néhány álmot, ez igaz, de ebben a klasszikus értelemben, amiről most beszélek, ilyen értelemben nem beszél a Biblia álomfejtésről. Nem olvassuk Jézus Krisztusnak egyetlen egy álmát sem, de az sem, hogy Jézus valakinek elmondaná, hogy az álmának mi a tartalma. Van álomfejtés, ezt Freud csinálta. A Biblia nem. Mert a Biblia nem ezért íródott. Jézus nem foglalkozik az álmokkal, nem tudunk róla, hogy foglalkozott volna. Azért nem, mert Jézus mélyebbre megy. Nem azt akarja megfejteni, hogy miért álmodunk mondjuk rémálmokat, mert a rémálmaink, vagy a visszatérő rossz álmaink, azok következményei valaminek. És Jézus nem a következményekkel foglalkozik soha. Az okot azt akarja megváltoztatni és megszüntetni, hogy más következmények jöjjenek. Jézus mindig mélyebbre megy. Az ilyen álmok, rossz álmaink, visszatérő álmaink, a bennünk lévő nyomorúságaink, sebeink, töréseink következménye. Jézus ezekkel foglalkozik, és nem az álmokkal. Mert az egyik következik a másikból. És Jézus nem a felszínnel foglalkozik, hanem a gyökérrel. Én hiszem, hogy ha ő gyógyíthat minket, ha azt a pontot érintheti, ami generálja a rossz álmainkat, ha érintheti, akkor meg fognak szűnni a rossz álmok is. Logikusan következik ugyanis az egyikből a másik. Ha Jézus be tudja gyógyítani azt a sebet, ami életre hívja bennünk ezeket a visszatérő,
kiabáló, a lelkünkről visszajelzéseket adó képeket, ha ezeket gyógyíthatja, el fognak tűnni ezek a rossz álmok is, és nyugodt éjszakáink lesznek. Három dolgot még, tényleg csak nagyon röviden. Általában mi az életünket, a megoldatlanságainkat, mert nem tudjuk megoldani, három típust írtam, hogy mit szoktunk csinálni. Egy, elfojtunk, kettő, menekülünk, és a harmadik, hogy a múltba, a múltat mélyre temetjük. Általában ezeket szoktuk csinálni. Ezek ilyen önvédő mechanizmusok. Személyiség típustól függ, hogy ki melyiket választja. Van egy élethelyzet, amin szeretnék változtatni, de nem tudok rajta változtatni. Ez egy ilyen nagyfokú tehetetlenségi erő rajtunk. Az elfojtás általában vágyakkal kapcsolatos. Amikor a vágyamat nem tudom megélni, kiélni, vagy kielégíteni, de tudom, hogy a társadalmi elvárás, a gyülekezeti elvárás, a család elvárása nem engedi, hogy én ezeket a vágyaimat kiéljem, elfojtok. Mert a szégyen érzet nagyon erős bennem. Elfojtok. Ezekből az elfojtásokból általában robbanások születnek. Ilyen-olyan-amolyan pontokon. Menekülés, tipikus, amikor elmenekülünk. Ez is egy tipikus emberi, önvédő, énvédő mechanizmus. A samáriai asszony ilyen volt, aki találkozik Jézussal. Inkább jár délben a kúthoz, mint hogy egyszer szembesüljön az igazsággal önmagáról. Ugye ez a menekülés tipikusan az, amikor a gondjaimmal nem akarok szembenézni, könnyebb futnom. Sokszor mosolyogva, vidáman, de ott belül egészen más az igazság. Sok állarc mögé bújva. És a harmadik a múlt eltemetése. Ezek olyan dolgok, amikor valaki elveszít valakit, akit nagyon szeretett, legyen ez egy hozzátartozó és egy gyász élmény, ez lehet egy szerelem élmény, és lehet egy nagyon-nagyon komoly, mély emberi barátság élménye. Ez egy olyan trauma, hogy valaki volt és nincs, amit a lélek valahogy megpróbál feldolgozni. De nem olyan egyszerű ezt feldolgoznia, és azért, hogy megóvja a földrengésszerű fájdalomtól önmagát a lelkem, ezért lenyomja a tudatalattiba. Az álmok meg visszahozzák. Értjük, ugye? Ezek jutottak eszembe, hogy ez három ilyen, azt hiszem, alaptípus, elfojtás, menekülés, és valahol eldugni a lelkem mélyébe a fájó emlékeimet, mert nem tudom hordozni őket. És azzal kéne befejeznem, hogy elmondom nektek a tutit, mint pap, hogy mi a jó megoldás ezekre. Nagy alázattal hirdetem, hogy nem tudom. Azt tudom csak, hogy abban egészen biztos vagyok, hogy mindannyiunknak van ezekben részünk, valamelyikben, mert emberek vagyunk. És megtörtek vagyunk, és nyomorultak vagyunk. Viszont mindannyian mások is vagyunk. Az egyiknek ilyen gondja van, a másiknak olyan, a harmadiknak olyan. De hogy mindnek van, mindannyiunknak van, az biztos. Három dolgot írtam föl válaszként is, általánosak. Három dolgot biztos tehetünk. A te életedre nézve, én nem tudom, mi a konkrét megoldás, de három dolgot biztos tehetünk. Az első az imádság. Én bíztatlak titeket és mindannyiunkat, hogy kezdjünk el valahogy másként imádkozni. Nekem nagy gondom az a ima kérdés, hogy hogy is kéne ezt csúnyán egyszerűen fogalmazok, jól csinálni, jól imádkozni. Ugye Istennek nem feltétlenül van szüksége arra, hogy én elmondjam neki azt, amit ő tud. Ugye a monológiaim Istennek minden tud. Nem feltétlenül kell az imáimnak abból állni, hogy elmondom Istennek azt, amit tud. Egy, kettő.
Az Isten nagyon szeretjük irányítani, hogy megmondjuk neki, hogy mit csináljon a mi életünkben, mi velünk. Ugye a hiányainkkal akarjuk mozgatni az Istent. Ez se fog menni. Közben hiányaink vannak, meg betöltetlenségeink is vannak. Ezt az egész ima dolgot ki gondolja újra végig, hogy hogyan is kellene nekünk imádkozni, mert én magamon látom meg, tapasztalom, hogy nem tudok jól imádkozni. De azt tudom, hogy arra biztathatlak benneteket, hogy ha vannak ilyen rémálmok, vagy visszatérő álmaitok, akkor vigyétek az Isten elé, úgy nagyon őszintén, meg egyáltalán Istenhez nagyon őszintén imádkozzatok. És ami úgy könnyen kimarad az imáinkból, már ciki, mert még az Istennek elmondani is ciki, olyan nagyon őszintén és nagyon pőrén azt mondjátok el. Bátran. Másodszor, az igénk azt mondja, hogy Jézus arra bíztat a főpapi imája előtt, ez a János 15-es szőlőtőről való beszéde, hogy maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem. Ez megint egy olyan általános dolog, ami mindannyiunkra érvényes, és bíztatás Jézustól. Jézus Krisztusban maradni. Azt mondja Jézus, hogy aki én bennem marad, kérhet bármit. Hát ezt is. Ezt is. Hogy gyógyuljon. Hogy gyógyuljon. És ehhez még azt is hadd mondjam el, hogy ez a Jézusban maradás, ez egy távlatos dolog. Ez idő, ahogy a gyógyulás is idő. Akkor tudjuk megadni magunknak a lehetőséget arra, hogy gyógyuljunk, ha ott maradunk Jézusban, Jézus mellett. És a harmadik a közösség. Eddig Isten és te kapcsolatról beszéltem. Az imában és az igében. Most a közösségről beszélek. Azt hiszem, hogy a közösség, a keresztény közösség, az egy olyan szent erőtér, amiben az ember lelke gyógyulhat. Ezt hiszem. Jézus úgy mondja, hogy szeressétek egymást. Meggyőződésem, hogy a szeretet az gyógyítja az ember lelkét. És nem csak az Isten felén való szeretete, hanem az, hogy én hogy szeretlek téged, meg az, hogy te hogy szeretsz engem. Ez gyógyítja a mi lelkünket. Roppant nagy szükségünk van egymásra. Ugye a keresztény közösségekbe élni, az nem csak szép meg jó, mert minden közösségi élet arról beszél, hogy az énről le kell mondanom egy bizonyos szintig a mi javára. Igaz? Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Én is lefekszem 11:30-kor, mert már 10-en alszanak és zavarnak. Ez azt jelenti, hogy az énről lemondok, pedig nagyon jól érezném még magam, a mi javára. A keresztény közösség, tehát nyilván egy nagyon profán példát mondtam, de a keresztény közösség az egy olyan szent erőtér lehet, ahogy Isten felhasználhat minket egymást arra, hogy segítsük egymás gyógyulását. Értjük egymást, ugye? Az nagyon nem mindegy, hogy egyen-egyenként megmaradunk-e Jézusba, vagy nem. De ha így van, akkor az Isten egyszerűen felhasznál minket abba, hogy gyógyítgassuk egymás sebeit. Mondok egy példát. Le tudunk ülni együtt imádkozni nélkülem is. Le is szoktatok, és örülök neki. Nagyon sokat jelent. Mondok egy másikat. Nemrég beszélgettem valakivel. Azt mondja, hogy mennyit jelentett neki ebből a gyülekezeti közösségünkből egy másik ember. Két hölgyről van szó. És sok-sok éve hurcolászik ez az egyik hölgy, akivel beszéltem, egy vagy inkább több komoly terhet. És most úgy tűnik, hogy a végére jut, egészen csodálatos, mert az történt, hogy nem történt semmi. Direkt profanizálom, tehát azt akarom nektek mondani, hogy beérett az idő arra, hogy meggyógyítsa az Isten a lelkét. Különös. Különös dolog. Na mindegy, és azt mondta el, hogy mennyit jelentett neki ennek a hölgynek, A-nak a B, hogy ott volt vele. Csak kísérte az útján. Beszélgettek, imádkoztak, hónapról hónapra összejártak, voltak egymásnak. És láss csodát, az Isten az egyik nyomorult beteget használja a másik nyomorult beteg meggyógyításában. Hát mindazok vagyunk ám. Csak van, aki ezt már tudja magáról, és van, aki még nem tudja, de vagy mindenki megtudja. Szóval a keresztény közösség az egy különös erő, gyógyító, szent tér, úgy, ahogy vagyunk, nyomorult bűnös emberekként is. Ez pedig az Isten kegyelme és csodája, hogy így lehet. Nem szaporítom a szót, befejezzük. Akinek van a szívén imádság, az mondja el. Hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te mindig mélyebbre mész az emberi lélekben, mint ami a felszín. Oda akarsz menni, ahol az élet fontos döntései születnek. Köszönjük, Úr Jézus, hogyha lehet mögöttünk olyan tapasztalat már, hogy valamiből kihoztál, meggyógyítottál, sebet bekötöztél, valamilyen útra oda szenteltél, oda állítottál már minket. Köszönjük, hogy azokat a tapasztalatokat nem veszíthetjük el, mert a miénk, tőled kapott ajándékaink. Igen, Urunk, mi olyanok vagyunk, hogy menekülünk, mélyre temetünk, futunk dolgok elől, lássuk magunkban. És szeretnénk, hogyha ha nem így cselekednénk, de ott van rajtunk az a mélységes tehetetlenségi erő, hogy nem tudunk változtatni dolgokon, az élethelyzetünkön, sor dolgon, amit igazán csak te tudsz meg, meg mi, mert takargatjuk a hiányainkat, a nincseinket, szégyelnénk magunkat. Mind ilyenek vagyunk. De köszönjük, hogy ezt neked mondhatjuk el, mert hiszük, hogy ismersz bennünket, és hiszük, hogy szeretsz bennünket, és azt is hisszük, és szeretnénk hinni, hogy meggyógyítasz bennünket. Nem akarunk menekülni, nem akarunk múltba temetkezni, nem akarunk elfolytani, hanem szeretnénk tőled feloldozást kérni és nyerni. Köszönjük, hogy hitben oda tehetjük az életünk keserveit, mint a lábaid elé, bízva abba, hogy amikor eljön az idő, akkor kiszeretgetsz bennünket a nyomorúságainkból. Kérjük, Urunk, hogy adj nekünk vigaszt, reményt, olyan jövőképet, ami erőt ad a mához, amiben ott vagy te. És köszönjük, hogy a halálom túli időre is így gondolhatunk. Azért, mert a sír nyitott volt húsvétkor. Köszönjük a sok-sok reménységet, bátorítást, erősítést, tanítást, amiket elmondtál nekünk eddig. Légy ezekért is áldott. Kérünk, hogy adj nekünk majd csendes pihenést, békességes éjszakát, és majd holnap is légy velünk az Isten tiszteleten, és vigyázz ránk a hazavezető úton. Köszönjük, hogy mindannyiunk imáját meghallgattad. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkezni. És ne vigyél minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen.